Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, Úrunk, rejts el bennünket a Te szeretetednek szárnyaival, hiszen a szomjúságtól eped el az egész teremtett világ, és szeretnénk most is imádságunk szavának első szavai között is Te eléd jönni, Urunk, hogy könyörülő irgalmadat kérjük a szomjazó világnak, a növényeknek, az állatoknak, és mi magunknak is a teremtettségi helyünkön. Úrunk, könyörülj meg a sóhajtozó és szomjazó világon, s Úrunk, hisszük azt, hogy aki egy tenyérnyi felhőből is meg tudja elégíteni a szomjazó világot és teremtettséget. Tudjuk, Úrunk, hogy a mi lelkünkön is épít tudsz megkönyörülni, s irgalmazó szeretetedben bizakodva kérünk most is, hogy jöjj és az örök élet vizével itass meg minnyájunkat, hogy soha többé ne szomjúhozzon a mi belső emberünk. Ó, Úrunk, Te tudod, ha Te bölcsességed szerint, hogy mikor állítasz meg bennünket földi életutunk során. Úrunk, Te nem csak buzdító igéket tudsz hozni elénk, hanem Te vagy az, aki meg tudsz állítani bennünket, elgondolkodtatásra készítesz minket, eszméltetsz a Te igéd által. Jöjj hát, Urunk, és tedd élővé és hatóvá számunkra a mai napra rendelt igét, hogy a számunkra olyan fék lehessen az életünkbe, amely megóv bennünket az Isten nélküli döntésektől és indulatoktól. Jöjj hát, Szent Háromság Isten, légy jelen, üdítsd fel a mi életeinket, s elégíts meg bennünket, Urunk, mert nálad nélkül semmik sem vagyunk. Jöjj hát, Úr Jézus Krisztus, mert Te ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek a Te nevedben, Te ott vagy. S ahol egy akarattal kérünk Téged a Te neved által, Te megadod a mi kérésünket. Így bizakodva jövünk Te eléd, Úr Jézus Krisztusunk, légy közöttünk és Te tedd áldottá az Isten tiszteletünket. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, Márk evangéliumának 13. részéből, az első 8 versből, majd ezt a szakaszt is meghaladva a 33. verssel bezárólag olvasom Istenünknek igéjét. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek! Jézus ezt mondta neki: látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült a templommal átellenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik? Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, sokan jönnek majd az én nevemben, s azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek, ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég, mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek. A vajúdás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, Gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák, s mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj a terhes és a szoktatós anyáknak, azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta, egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz. S ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. Ti azonban vigyázzatok, előre megmondtam nektek mindent. Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. S akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. S akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait, a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig. Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nétek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Kedves szeretett testvérek, mikor a mai szolgálatra készültem, és hát a forróság mindnyájunkat igénybe vesz, éppen el is mosolyodtam egy pillanatra, hogy Uram, nem épp elég a 40 fok, és a gyötrelem, ami a hőséggel együtt jár, erre a nagy hőségre, erre az időszakra esik napi igeként az utolsó ítéletnek az ige szakasza. Mint egy a mosolyunkon túlmenően, szinte Isten a terhek között még inkább figyelmeztetni, és megvédeni, oltalmazni kívánja a lelkünket, hogy miközben enyhülésért kiáltunk, Isten is azért kiált, hogy megenyhüljön az emberi lélek ő iránta. Miközben azért kiáltunk, hogy csak egy pohár vizet, egy hűs pohár vizet, hogy enyhítse a mi életünknek szomját, Isten is azért kiált az életünk felé, hogy hitet szomjúhozó lelkeket kerese. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a nagy hőség adta élmény szinte kölcsönös. Isten ránk szomjazik, mi pedig őre áll. Tehát a mai ember egy olyan önállósult emberré lett, hogy a teremtettségnek azon a fokán, amelyre az Isten helyezett bennünket, hogy alig ha tett bennünket, kissé alacsonyabbá az angyaloknál, mi ezzel sem tudunk megelégedni. Ki akarjuk zárni és rekeszteni Istent a mindennapi életünkből, mert Istenként akarjuk irányítani az életünket, s erre elég néhány napi példát hoznom, mert hiszen tele veszik az emberek magukat, körbe veszik magukat különböző bebiztosított élethelyzetekkel. Ha valaki már megteheti, megköti a balesetbiztosítást, életbiztosítást, vagyonbiztosítást. Minden megpróbál kiszámíthatóvá tenni, Istent kitolja a látó határon kívülre, és saját maga látó távolságán belül ő akarja uralni a terepet, mert hát az ember nagyon könnyen meg tud istenülni. Ha nincsenek az életünkben fékek, ha nincsenek kérdezők, akik számon kérjenek bennünket, akkor az ember elveszti a mértékét mindennek, legyen az jó vagy rossz, és határtalan mértékben kezd egyed uralomra törni. Nem kell ide Bábel tornya, elég az, ha megmondjuk. Most éppen nem jó időben érkezne a gyermek áldás, ezért mindent megteszünk azért, hogy ne is legyen. Utána pedig, ha átestünk a ló túloldalára, és nem jön úgy hirtelen, amit elterveztünk és akartunk, hát akkor is van emberi praktika, jöhet a mesterséges megtermékenyítés, és már is megvan, amit az ember eltervezett és akart. Kedves testvérek, minden szabad, de nem minden használ. És miközben különböző tanúsítványokkal vizsgálják be a világon mindenütt a műszaki dolgoknak megfelelő, működtetett dolgokat, és most itt hadd gondoljak a spanyolországi vonat tragédiára, ahol körülbelül én ott tartok, hogy 78 halálos balesetben elszenvedett életet próbáltak beazonosítani. Az úgynevezett ISO mértékű, biztonsági előírásoknak megfelelő tanúsítványokban nagyon sok ember bizakodott és bízik, és lám-lám egy ember mire képes, amikor a sebességnek és a száguldásnak válik a szerelmesévé, jegyzik, hogy a vonat vezetője többször is közzétette interneten, hogy egyéni rekordjait sorba hogyan dönti meg, mindent ki tudunk szűrni, meghibásodott gépeket, egységeket, alkatrészeket, de az embert alig, ha lehetne megfékezni. Miért is mondtam el mindezt? Mert abban a világban, amelyből az ember kiteszi az Istent, olyan, mintha nem lennék fékek, mintha nem lennének stopptáblák, mintha bármit meg lehetne tenni, Isten viszont a mai napi igén keresztül is üzeni, szó szerint az Úr Jézus mondja, jönnek majd sokan, hamis messiások, akik azt mondják majd, hogy én vagyok. Ma este hadd mondja mindnyájunknak az Úr Jézus. Ő mondhatja, mint az Isten egyszülött fia, én vagyok. És ha létezik Isten, már pedig hiszünk benne, és tapasztaljuk őt nap mint nap, a vagyok. Aki azt mondja az Ószövetségben, hogy leszek, aki leszek, abból fogod megtudni, hogy ki vagyok a számodra, hogy veled megyek az úton. Milyen szépen mondja Mózesnek, megnyugtat-e, ha az én orcám megy veletek. És azt mondja Mózes, hogy mi más különböztethetne meg minket más népektől, ha nem az, hogy a te orcád, a te dicsőséged, a te erőd, a te jelenléted kísér minket, velünk jön. Kedves testvérek, kell, hogy legyen különbség az Isten félő emberek élete, és az Istent életükből kizáró emberi életek között. Nagyon szomorú, ha már alig felismerhető a különbség. Nagyon szomorú, ha a különbség elmosódik. Hát Jézus ma elénk áll, és azt mondja, hogy van egy nagy különbség, mégpedig az, hogy nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Ez a legnagyobb fék a teremtett világegyetemben. Meglátjátok majd az ég felhőin az embernek fiát eljönni erővel és hatalommal. Hogyan látták őt a golgotai keresztfán? Megcsúfoltan. Talán még sokak számára kiábrándító is volt. Ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről, másokon segített, magát nem tudja megmenteni. Igen, ez annak az ideje volt, amikor Isten kivette a féket, amikor a gonosznak szabad kezet adott, és borzalmas, hogy mire képes a gonosz, amikor tombolni kezd, amikor embereket tud áthangolni a maga gonosz identitására, hanghordozására, hamis tudatára. Jézus szenved mértéken felül, de nem önmagáért, hanem érettünk, hogy ama napon, azon a napon, amikor Isten láthatóvá teszi majd őt, mindazért az elszenvedett nyomorúságokért, amelyeket mi okoztunk egymásnak, önmagunknak, Istennek, a választottakért eljöjjön. Jézus azt mondja, én vagyok. Ki józanító ez a rövid mondata Jézusnak, mert hányszor arról szólnak a könnyeink, hogy csak fájdalmaink vannak. Sokszor arról szól az életünk, hogy csak gyászunk van, vagy csak gondunk van, csak problémák vannak az életünkben. Jézus szeretettel hirdeti ma mindnyájunk számára igéjéből, én vagyok. Kedves szeretett testvérek, milyen nagy dolog, amikor van segítőnk, milyen nagy dolog, amikor van kihez fordulni, milyen nagy dolog, amikor valaki lelkesíteni tud bennünket, és milyen fájdalom, amikor egy haláleset következtében íme újjá lesz minden. De nem csak a földi síkon tud minden újjá lenni egy-egy próbatétel után, hanem Isten mindenható kegyelme ígéri, hogy mindent újjá teremt az égen és a földön, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint. Nagyon sokan ettől elfordulnak, mosolyognak rajta, mások hasznot próbálnak húzni a proféciákból. Igen, amikor majd lesznek messiások, akik Jézus Krisztus nevében jönnek, mikor fognak jönni? Amikor nagy lesz a szenvedés és az ínség. Soha ne feledjük el ez a gonosz munka módszere. Mikor a legmélyebben vagyunk, akkor a leghangosabb a szava, amit a fülünkbe harsog. Amikor a legjobban le vagyunk gyengülve lelkileg, ima életünkben, ő akkor úgy hiszi, hogy a zászlója győzelemre áll, és bármit megtehet velünk. Azt mondja az Úr mégis ennek ellenére, én vagyok. Olyan ez, mint amikor az Úr Jézus odaadta a gyönyörű igét a zsinagóga elől járójának, aki 12 éves leánykája ügyében, halálos ügyében jön az Úr Jézus elé. Azt mondja, ne félj, csak higgy. Ebbe benne van, én vagyok, létezem. És kedves testvérek, amíg létezik számunkra Isten, amíg hinni tudunk benne, amíg valóban át tudjuk adni neki minden nyomorúságunkat, addig nem érhet bennünket semmi baj. A baj ott kezdődik, amikor nem nézek Istenre, amikor nem számolok vele, és ez a világ előbb-utóbb elérkezik majd ahhoz az órához, ahhoz a perchez, amikor Isten a féket behelyezi, megállítja a napokat, az órákat, a másodperceket, és ugyan a második korintusi levélben is hallhatjuk, mindenkinek Krisztus elé kell járulnia, hogy számot adjon mindarról, amit ebben a testben tett, akár jót, akár gonoszat. Vajon ez az óra, ha most jönne el, hogyan találna bennünket? Én úgy gondolom, hogy soha nincs kész ember, aki kész lenne arra, hogy ó, Uram, bár eljönnél, mert már régóta várok rád, mert én már kész vagyok. Pál is azt mondja, hogy nem mintha a célnál volnék, de igyekszem. De eléggé igyekszünk el. Erre inspirál bennünket a ma hallott ige. Eléggé tudok-e igyekezni a jóra, a megbocsátásra, És tudok-e igyekezni azon, hogy Krisztus igéje hirdettessék? Mivel egyetemes papságot vallunk, ezért falás nélkül is lehet igét hirdetni. Úgy gondolom van, amikor hitelesebben, mint falástban. Vajon viszem-e az igét? Mert mielőtt eljönne az ítélet napja, az egész világon hirdetni kell a Krisztusról szóló öröm üzenetet. És mi vár azokra, akik ennek eleget fognak tenni? Hát nem díszoklevél, nem is kiemelt kereseti lehetőség, és nem is valami díszes, dicső koszorú, vagy valami érdemrend vagy serleg. Az én nevemért hurcolni, meghurcolni fognak titeket. Vajon elég erős-e a mai keresztény világ ahhoz, hogy egy ilyen időszakot kibírjon? Elég erős-e a hitünk, hogy a ránk helyezett próbatételekbe meg tudjunk állni? Mert nagyon könnyű azt mondani, hiszek, Uram, mikor ezért nem kérnek számon minket. Amikor nincs tétje a hitünknek, a templomba járásunknak, az ima életünknek. De ha tétje lenne ma estétől, ha valaki megfigyelne minket, hogy hát te templomba jársz, vajon tudnánk-e mondani bátran és hűséggel, igen, s amíg csak tehetem, amíg élek, ezt meg is fogom tenni. Azt mondja az ige, hogy ne essetek kétségbe, amikor a zsinagógákba, amikor az elöljárók előtt számon kérnek majd titeket. Nagyon szomorú, hogy hol fogják a hitben járó embereket számon kérni. Olyan helyeken, ahol a hitnek ismerői számon kérik majd a Krisztusról igazán szólókat. Félelmetes bele gondolni, ennyire eltorzulhatunk, hogy nem tartjuk majd igaznak azt, aki Krisztusról szól. Hogy elferdülhet és elvakulhat az egyház szeme is akár annyira, hogy újból letévedhet a kijelölt ösvényről, s emberi tévejgések miatt Krisztus követeit, akárcsak Krisztus Urunkat megostoroztathatja. Az ige azt mondja, igen, meg fognak titeket verni, ez 39 ostorcsapást jelentett a korabeli viszonyok között. A 40. már halálos volt. De szép a mi hitvallásunk, minéked életedben, halálodban egyetlen egy vigasztalásod, az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én megváltómnak, az én Úr Jézus Krisztusomnak a tulajdona vagyok. Akkor is, ha ezért ostorcsapás jár, akkor is, ha gúny, akkor is, ha elveszítem a munkám, mennyit ér nekünk a Krisztus, aki azt mondja, én vagyok, akkor is, ha sok ámító jön el, akkor is, ha pillanatnyilag kifizetődő lenne az ámítókat követni, vajon odahajolunk-e János apostol első leveléhez is, aki kimondottan arra kérlel bennünket, mindenkori keresztényeket, hogy a lelkeket megvizsgáljátok. Mert senki sem mondhatja, hogy Jézus Krisztus Úr, csak is a Szentlélek által. Ahol a Fiú istenségét és a Lélek istenségét tagadják, a lélek vizsgálata szerint ott már baj van. Az nem az Istentől való. Érdemes, hát kedves testvérek, jobban odaszánni magunkat az ige tanulmányozására, jobban megismerni az Isten kijelentéseit a Szentírásból, mert hiszen nincs még egy olyan felekezet, mint a református, ahonnan a legtöbb embert vitték el a legtöbb szektákba és kisegyházakba. Találkozunk és büszkén mondják, hogy én református voltam, és valahol sír a lelkünk, mert elvesztettünk egy életet, de talán megtalálta, amit keresett, attól függ, mit hisz Krisztusról. Nagyon sokan azt mondják, hogy olyan dolog ez, az Isten országába való bemenetel, hogy mindegy, milyen úton jut oda az ember, az a lényeg, hogy a hegyre vezető úton rajta legyen, és előbb-utóbb majd csak a hegy csúcsára érkezik meg. Hát az ilyen bizakodóknak Jézus igéjével feleljünk, mikor Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A hit nélkülözhetetlen az életünkből. Úgy vagyunk megszerkesztve, hogy ős bizalommal kell, hogy forduljunk egy tőlünk sokkal hatalmasabbhoz. De nézzük meg, hogy jól hiszünk-e. A lelkeket vizsgáljuk meg, és a mi szívünket is tegyük oda minden nap az ige mérlegére. Legyen ez elég fontos nekünk, kedves testvérek, mert az ítélet napján kinek-kinek Krisztus széke elé kell állnia. Ez nem fenyegetés, hanem ez az Istennek az üdv menetrendje, és ő azt ígéri, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kedves testvérek, a mai világban egyre kevesebbek a hűségesek. Ez a szó már szinte kiveszőben is van. Nagyon sok házasság is éppen ezen bukik el, hogy nem ismerik a szó tartalmát. Mit jelent az, hogy hűség? Mit jelent az, hogy kijelentettem valamit, odaadtam a szívem, a lelkem, azt, aki vagyok, és többi ezt nem vehetem vissza, mert ha megteszem, akkor hűtlenné válok. Természetesen más dolog, hogyha az embert félre tolják, ha megszomorítják, ha megcsalják, ha túljárnak a szeretetén. De kedves testvérek, nagyon fontos, hogy hitünkben mindvégig hűségesek tudjunk maradni. Nagyon fontos a gyülekezet is, a gyülekezetünkhöz, ahol megszólított minket az Úr, ahol táplál igéjével, ahol a jövő héten ismét készülhetünk majd a megterített Úrszent vacsorájához, az új kenyéri hálaadásunkban. Vajon az az Isten, aki kijelentette magát nekünk, én vagyok, s ott volt velünk a betegágynál, ott volt velünk az örömökben. Vajon fékként ott van-e az életünkben? A lelki ismeretünkön keresztül is. A szüneidészis szó, a lelki ismeret szava görög nyelvben, szó szerint azt jelenti, hogy együtt látni. Boldog az az ember, aki úgy tudja leélni az életét hitben, hogy Istennel együtt tudja látni az életet. Akkor tudjuk észrevenni ugyanis a buktatókat, a mélységeket, a nyomorúságokat. Ha az Úrral megyünk, akkor fogjuk észrevenni, hogy ez nem igazi beszéd Krisztusról, hiszen az Úr elmondja, hogy jön majd sok ámító. Vajon kinek hisz a mi szívünk? Boldog az az ember, aki az élő Istennek. Ezért, amikor az Úr Jézus a tanítványokkal együtt kijön a templomból, itt Márk evangélium a 13. részében ez azt jelenti, hogy a nagyheti események előtt, szerdán, ez szerdai napra volt tehető, az Úr Jézus kijön a templomból, és ez az utolsó alkalom, amikor onnan kijön, többé nem is fog oda bemenni, és az egyik tanítványa felhívja a figyelmét arra, hogy nézd, Mester, micsoda kövek, micsoda épület, és talán azt várnák, hogy Jézus velük együtt dicsőítse a jeruzsálemi templomot, hogy de csodás, milyen remek mű. Egyébként az volt, a világ 7 csodájának egyike volt. Csodálatos hófehér kövekből volt kifaragva az épület. Temérdek arannyal és drága kövekkel volt beborítva. Csak az ékes kapuján is megszámlálhatatlan ékes kő, drága kő villódzott. S Jézus nem várt feleletet ad, s azt mondja, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. A fék nélkül tervező ember megdöbben, nem azért épült, hogy itt kőkövön ne maradjon. És kedves testvérek, hogyha az Istent a templomból kizárják, akkor nem csupán az a fájdalom jön létre, hogy leépül az a közösség, vagy leépül az a nemzet, hanem leépül az egész teremtett világ. Mert egy családnak, egy városnak, egy népnek, a teremtett világnak a köldöke a templomba lüktet, a templom térbe, ahol az élő Isten kijelenti, én vagyok. Ha ezzel a vagyokkal együtt tudunk lenni, ott élet van, ott áldás van. Mert ahol áldás van, ahol Isten van, ott szükség nincsen. Ha szükség van egy nemzet életében, mikor lassan augusztus 20-ához is közeledünk majd, el kell gondolkodni, hogy mi van a mi országunk templom tereiben. Ott vagyunk-e, ahol ott van az, aki azt mondja, én vagyok. Úgy lehet élet az életünkben, a családunkban, a nemzetünkben, ha ez az élő Isten a szívünkben van, és az ő igéje is. Kedves testvérek, az Úr Jézus elmondja, hogy itt kőkövön nem fog maradni a jeruzsálemi templomból, által mennek az olajfák hegyére, ez kb. 30 méterrel volt magasabb a jeruzsálemi templomtól, és miközben letekintenek a gyönyörű épületre, az Úr Jézus elmondja, hogy ebből nem fog maradni semmi. Amikor az ószövetségi iratokat fellapozzuk Dánielnél, Ezékielnél, eléggé határozottan olvashatunk a pusztító utálatosságról, amely megjelenik majd a templomban. Ez egész megjelent Krisztus előtt, 164-ben, 4. Antiókusz Epifánész, szíriai hadvezér és uralkodó személyében, aki a templomnak felszentelt helyen görög istenségnek disznót áldozott. Tudjuk, hogy ez a zsidó nép számára a legnagyobb megbecstelenítés, tisztátalan esemény volt. És aztán tudjuk azt, hogy Krisztus után 70-ben Titus lesz az, aki majd bevonul Jeruzsálembe, szerette volna megmenteni magát a jeruzsálemi templomot, és azt a parancsot adja ki, hogy magát Jeruzsálem városát tegyék a föld színével egyenlővé, csak a templomot óvják meg. De oda Titus nem csak a római csapatokkal vonult be, hanem a vazallus népekkel is, és a szírek voltak azok, akik vérgőzösen a templomot oly szinten szentségtelenítették meg, hogy a zélóták a szentélybe halmozták fel a nép hulláit, ez már önmagába véve megszentségtelenítette a templomot, s itt mészárolták le őket. Josephus Fláviusnak a beszámolóit, aki elolvassa, ezt a részt csak erősebb idegzetűeknek ajánljuk, mert amikor arról szól az Úr Jézus, hogy azért könyörögjetek, hogy ne tél idején legyen ez az idő és ez az óra, mikor eljön az Úr, ez azt jelenti, hogy nehogy az esős évszak idejére essen, amikor nagyon nehéz közlekedni. Jaj lesz akkor a vajúdó asszonyoknak. Titus bevonulásakor a szíriai haderők annyira vérgőzösek voltak, hogy felmetszették az áldott állapotban lévő asszonyok hasát, akik élve pusztultak el és szenvedtek. Azok a zsidó emberek, akik mentették a templom aranyát, hasonlóképpen jártak. Isten levette kezét a népről, amely kivetette magából Krisztust. Értsük meg, nem játék, hiszek, vagy nem hiszek. Mindig elmosolyogom magam, amikor az egyik nőknek szóló magazin végén vannak kérdések. Nem mindig teszik fel a kérdést, csak amikor úgy érzem, biztos lehet a válasz, hogy hisz-e a halál utáni életbe. Hát van, aki azt mondja, hogy hát hiszek úgy, hogy majd a gyermekeimben. Van, aki azt mondja, hogy hát hiszek, persze, hát egy szobrot készítenek rólam, egy filmet, és megy tovább az életem. Vannak, akik markánsan ki tudják jelenteni, hogy nem. Nem hiszek a halál utáni életbe. És nagyon szomorú vagyok, mert még senkitől nem hallottam, hogy azt mondta volna, hiszek Krisztusban és a feltámadásban. Ennyire nem népszerű ez a mi népünk között, a mi mindennapjainkban, pedig Isten a féket betette a világba, és ez az utolsó ítélet napja. Nem lehet következmények nélkül élni, tervezni, hinni, és ez a Krisztusban hívőknek örömteli dolog, mert azt mondja az Úr, hogy eljön majd az ég felhőin, meglátja minden szem, de a választottakért könyörül, akik még azokban az utolsó napokban is meg fognak majd térni, ő érettük tűr és szenved majd a világ, hogy minél többen a Krisztuséi lehessenek, és az Úr a négy égtáj felől magához veszi az övéit. Ne féljünk hát, kedves testvérek, semmi bajtól. Az a baj, ami most itt a templom padba ülve problémának tűnik, elenyészik, ha annak a kezébe tesszük le, aki ma mondta nekünk, én vagyok. Ragadjuk meg Istennek ezt az áldott jelenlétét, mert nem tudjuk, mikor jön el az az óra vagy az a nap. Nem tudja sem a fiú, sem az angyalok, csak egyedül az Atya. Legyen hát mindennapi imádságunk témája, jövel Krisztusom, és adj nekem hitet, hogy mire megérkezel, készen várhassalak. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, te hozzád hozzuk a mi életeinket, szíveinket, hiszen te látod jól, hogy mi igazán próbálunk odafigyelni a te igédre, a te jelenlétedre az életünkbe, és bocsáss meg, Urunk, amikor meg tud minket téveszteni a sátán a makad kecsegtetésével, fényével, ami sokszor elvakítja a lelki szemeinket, és bocsáss meg nekünk, Urunk, amikor megbotlunk az általa jól erőre kikészített kövekben. Úrunk, emelj fel bennünket, segíts minket, hogy mindvégig ki tudjunk tartani. Adj nekünk hitet, add a te szeretetedet nekünk, Urunk. Te legyél a hangolónk, aki által élhetünk, remélhetünk, vágyakozhatunk. Úrunk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. S az, hogy ezt ne csak szlogenként mondjuk el előtted, mert így illik, hanem teljes szívünkből megszomorodva a mi bűneink miatt. Légy irgalmas, Urunk, nekünk, mert minden szó előtted van, ami formáltatásunktól kezdve a mai napig elhangzott. Előtted van minden cselekedetünk, fel vannak jegyezve az élet könyvébe, életünknek minden mozzanatai, még a gondolataink is, Uram. Könyörülj meg rajtunk, hiszen csak Jézus vére tudja lemosni azt a lelki szennyet az életünkről, amely miatt szégyenkeznünk kéne. Úr Jézus Krisztus, aki szenvedtél értünk, aki kiszolgáltattad magad a gonosznak, hogy életünk lehessen, teremts bennünk újjá mindent, Urunk, s engedd meg átélnünk, hogy minden nap egy új lehetőség a kegyelemre, a Krisztussal való együttjárásra, az örök életben való gondolkodásra. Urunk, te látod életünknek gondjait, gyenge pontjait is. Kérünk, Urunk, erősítsd meg ezeket a gyenge pontokat, hogy ezeken keresztül ne támadhasson minket a gonosz, Erősítsd meg családjainkat, személyes életünket, szeretteinket, gyülekezetünk presbitériumát, Miskolc városnak minden egyes lakójáért is így könyörgünk, Urunk, s a mi magyar nemzetünkért is itt Európában. Könyörülj meg rajtunk, hogy felismerjük, hogy Te vagy, és hogy Te könyörülő, bűnöket megbocsájtó Isten vagy. Így szeretnénk eléd hozni a betegeket is, a megfáradtakat, a gyászban lévőket. Urunk, ebben a nagy forróságban, ezen a héten is oly sok temetés volt, és még azok előtt állunk. Te könyörülj meg a gyászban elepett szíveken, adj számukra élő hitet és vigasztalást. S könyörgünk, Urunk, enyhítsd meg a teremtett világot, amely sóhajtozik az asszály súlya alatt. Jöjj, Urunk, és irgalmaz, kegyelmez, légy velünk, Urunk, Jézusért, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.